10 óra 13 perc. Az általános pesszimizmus és a rossz múltbeli tapasztalatok miatt a fogyasztók inflációs érzékelése mindig magasabb a ténylegesnél. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. Mihály Máté kutató példaként elmondta, 2021-ben az 5,1%-os fogyasztói árindexet 20%-osnak érzékelték a fogyasztók. Az infláció mérésének egyébként több módszertani nehézsége is adódik. Például a KSH 50 forintos betétdíjat nem veszi figyelembe a fogyasztói árindex számításánál. Kívánásokat okoz a technológiai gyorsan fejlődő tartós fogyasztási cikkek, például az okosórák árának követése is. Az eurózónában is túlbecsülik az árdrágulás mértékét, de ott sokkal kisebb mértékben. Tóth Kata beszélt vele erről.
Mit jelent az, hogy önbeteljesítő jellegűek lehetnek az inflációs várakozások a magyar lakosság, illetve akár az eurózónán belül is?
Hogyha a lakosság arra számít, hogy az árak a jövőben emelkedni fognak, akkor a fogyasztását hajlamosabb előrehozni, ezzel egy többletkeresletet generál, ami pedig felhajtja az árakat. Így ezek a várakozások, miszerint a jövőben majd nőni fognak az ára, ezek meg is fognak valósulni. Ezt akár a lakáspiacon is láthattuk az előző években.
Mielőtt a lakáspiacra áttérnénk, vegyünk egy konkrét példát. Van mondjuk egy 100 forintos termék, nem nagyon vannak már ilyenek, van egy mondjuk akkor egy nyalókát, ami 100 forint. Jön egy mondjuk egy 5,1%-os fogyasztói árindex, és ez a nyalók akkor 105 forint 10 fillérbe fog kerülni. Az önök közleménye szerint a fogyasztói árindexet a fogyasztók 19,6%-nak érzékelték, emellett a 0,5%-os tényleges infláció mellett. Ez akkor azt jelenti, hogy ez a nyalóka előbb-utóbb, vagy ez a 100 forintos termék valóban 119 forint lehet?
Szerencsére nem ilyen egyszerű a képlet. Az inflációra nem csak a várakozások hatnak, nagyon sok egyéb dolog is, illetve a világon mindenhol a lakosság hajlamos az inflációt túlbecsülni. Ennek legfőbb oka az, hogy egy-egy kirívó negatív vásárlási élmény sokkal inkább megragad a fogyasztók fejében, mint a többi esetleges pozitív. Tehát otthon a családnak, a barátoknak arról számolnak be, hogy képzeljétek, ma voltam a boltban, és ez az egy termék jelentősen drágult, és kevésbé ragad meg, hogy az összes többi termék ára nagyjából stagnált.
Maradjunk még ennél a terméknél, akkor hogy jelentkezik ez a 100 forintos termék árváltozásában rövid, közép és hosszú távon? Nagyságrendileg?
Úgy jelentkezik, hogyha az emberek arra számítanak, hogy a nyalókára fel fog menni, akkor betereznek nyalókából, mert amiben van elkölthető jövedelmük, elkölthető pénzük. Ezért a nyalóka kereskedők, a nyalóka gyártók ezt be fogják árazni, többletkeresletre számítanak, és ezért valóban megemelik a nyalókára.
Ugye nyilván nem csak nyalókát vásárolunk, nem csak ilyen kis termékeket vásárolunk, és ahogyan is említette az inflációnak, egyebek között éppen ezért nagyon sok összetevője van. Mik azok, amik még hajtják esetleg az árváltozást? Milyen fogyasztói termékek?
Igen, a KSH által, mert fogyasztói árindexnek a legnagyobb szelete az élelmiszer. Teljesen logikus, az emberek élelmiszerre költik a pénzük legnagyobb részét. Ezért is problémás, hogy az előző években volt egy óriási élelmiszerinfláció Magyarországon, és pont ez az, ami különösen beépül a tapasztalt inflációba és az inflációs várakozásokba. Hiszen az emberek élelmiszert nagyjából minden nap, de legalábbis minden héten vesznek, látják a boltban az árakat, mint például tartós fogyasztási cikkeket, akár egy hűtőt, akár egy televíziót, inkább ritkábban vesznek, ezért, hogyha megkérdezik őket, hogy hogyan érzik az árak változását, akkor ezek az élmények fognak beugrani nekik, hogy a tej valóban drágább lesz, és azt kevésbé tudják felidézni, hogy egy évvel ezelőtt, amikor televíziót vásároltam, annak az ára hogyan alakult.
Beszéljünk még arról, hogy minek tudható be az, hogy a magyarok érzékenyebben és inkább tendenciózusan felfelé becsülik az árindex, illetve az árváltozásokat. Én azt gondolnám, hogy ez egy ilyen általános magyar pesszimizmusra utal.
Igen, abszolút a pesszimizmus is benne van, azonban ez a pesszimizmus nem alaptalan. Magyarországon az előző évtizedekben voltak nagyon magas inflációs időszakok, és ezek bizony beépülnek a tapasztalatba, a várakozásokba. Tehát a különböző felmérések is azt mutatják, például a lakosság-gazdasági várakozásairól szóló felmérés, hogy bizony a magyar fogyasztók sokkal inkább bizonytalanok, sokkal inkább pesszimisták a jövőt tekintve, és ez az érzékelt inflációban is megjelenik.
Hogyan hat mindenre mondjuk a magyar fizetőeszköz, a forintnak a változása?
A Magyar Nemzeti Banknak volt egy rendkívül érdekes elemzése, ahol kimutatták, hogy számos egyéb dolog mellett az euróforint árfolyam ingadozása is hat az inflációs érzete. Tehát nem feltétlenül arra kell gondolni, hogyha a forint tendenciózusan gyengül, hanem hogyha nagy kilengések vannak az árfolyamban.
Mi a helyzet az olajárral, az olajvilágpiaci árával? Hiszen ugye az általában kihat a benzinára, üzemanyagárakra, és ez meg óhatatlanul beépül minden másba, mind a szolgáltatásokba, mind a kereskedelembe, mind a vásárlási szokásokba.
Igen, az abszolút így van. Egyfelől, ahogy Ben is mondta, valóban megjelenik az olajár, a benzinár emelkedése egyéb termékekben is. De van egy fontos másik csatorna is méghozzá azt, hogy az emberek a kutakon is többet fizetnek, és ez is egy olyan gyakori vásárlás, ami az inflációs érzetben is lecsapódik azonnal, még mielőtt a kereskedők az olajár emelkedését beépítenek az árait.
Milyen nehézségei lehetnek az infláció mérési módszertanoknak?
Talán a legnagyobb nehézség a technológiailag gyorsan fejlődő termékek árának követése. Én az okostelefonokat emelném ki, ahol tényleg minden évben új modellekkel találkozhatunk, azonban nincsenek könnyű helyzetben a statisztikai hivatalok, hiszen kérdéses, hogy ugyanazt a terméket nézzük-e, aminek folyamatosan csökken a piaci ára, vagy esetleg mindig a legújabb modellet, mindig a legolcsóbb modellt, tehát így a technológiai fejlődés miatt pont ez az összehasonlíthatóság, ami konzisztens árindex méréséhez és megalkotásához szükséges, ez hiányzik. Még egy érdekes példa az újonnan bevezetett 50 forintos betétdíjak mérése. Például ez a KSH módszertanában, és tudomásom szerint más statisztikai hivatalok módszertanában sem szerepel, pedig a vásárlók, a fogyasztók a boltban azt vették észre egyik napról a másikra, hogy valóban az üdítők, az alkoholos italok 50 forinttal drágultak egyik napról a másikra.
Várható, hogy az Otthon Start program, azaz a kedvezményes kamatozású lakásvásárlásra vonatkozó változás a következőkben módosítja esetleg az inflációt, illetve az inflációval kapcsolatos lakossági becsléseket?
A lakásárak a KSH által mért inflációs kosárban nem szerepelnek, azonban mi ettől függetlenül lakásár emelkedésre számítunk. Az előbb megbeszélt okok miatt, tehát hogyha mindenki úgy érzi, hogy valaminek az ára növekedni fog, ez egy önbeteljesítő jóslatként hathat. Az, hogy az emberek az infláció érzékelősüknél mennyire a lakásárak alapján válaszolnak, hogy ők milyen inflációt érzékelnek, az jó kérdés. A probléma ezzel az, hogy lakást sem naponta vesz az ember, tehát én úgy gondolom, hogy ennek kisebb jelentősége van az érzékelt inflációban.
Hát ugyanakkor biztosan visszahat a tartós fogyasztási, illetve az általános mindennapi fogyasztási cikkeknek a vásárlására, hiszen aki lakást vesz, az minden bizonnyal elkezd spórolni. Még akkor is, hogyha van egy kedvezményes program.
Igen, itt elképzelhető, hogy a lakásár emelkedés a vásárlóerőt csökkenti, hiszen ha az emberek már elköltötték lakásra a pénzüket, akkor kisebb a vásárlóerejük. A kérdés, hogy azért ezt kompenzálja a kedvezményes hitel, tehát a nap végén több marad-e az emberek zsebében. Elképzelhető, hogy a támogatott kategóriába eső zsebében igen, a nem támogatott kategóriába eső zsebében pedig nem, így az ő vásárlóerejük valóban csökkenti.
Nézzünk egy kicsit a magyar határokon túlra, vegyük az eurózónát. Ugye ezt általánosan is elmondhatjuk, hogy jóval alacsonyabb az eurózónában tapasztalható infláció, és ez egyebek között arra is visszavezethető, hogy ugyan ott is túlbecsülik az árindex változását, de kevesebb, illetve kisebb mértékben?
Igen, ez pontosan így van, egy 2021-es adatot emelnék ki. A tényinfláció az eurózónában 2,6% volt, és a fogyasztók pedig 3,8%-nak érzékelték ezt az áremelkedést. Ezzel szemben, ahogy már ön is mondta, Magyarországon ugyanebben az évben az 5,1-es inflációt majdnem 20%-nak érezték a magyarok, tehát itt van egy óriási különbség. Ez legfőképp annak köszönhető, hogy az eurózónában hosszú távon is alacsony az infláció. Németországot hoztuk elemzésünkben egy példának, ahol 99 óta, az euró bevezetése óta soha nem volt 4% fölötti infláció. Tehát a német polgárok várakozásaiba és érzékelésébe beépült az, hogy egy alacsony inflációs környezetben élnek.
Mennyire írható ez az euró árfolyamának a változására?
Szerintem alapvetően az, hogy az eurózóna lakosai kevésbé érzékelik magasnak az inflációt, mint a magyarok, az független az árfolyam változásokkal.
A GKI gazdaságkutató ZRT kutatóját, Mihály Mátét hallották. Zenélünk, 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárjuk a reggeli monitor.